Most nem Gunynak és pláne nem Irúninek szántam, vagy egyiknek sem, de hát ugye a science fiction nagy része ugye többnyire ugye a jövőben zajlódik. Többek között például holnap is. Milyen idő lesz holnap, akkor mondja meg valaki? Hát valamennyire tudjuk, ugye, akkor azt mondja meg valaki, milyen lesz 2020. január 1-én. Mert a 2019. január 1-ét ugye nagyjából még be lehet lőni, de egy évre rá milyen lesz? Tegye fel a kezét, aki... Hát azt az Isten tudja. Amen. És ő tényleg tudja. Szóval science fiction, én szeretem olvasni is, meg nézni is ezeket a filmeket, különösen igényes, de azt azért mondom, látom, hogy jövőre vonatkozólag ugye van egy fajta igény a hívőkben, ez természetes. Ha valaki megtér és nem kezd gondolkodni a jövőről, az nem tudom, megtérte valamilyen módon. És hát ugye rengeteg tanítás születik, amit természetesen, hogy a történelem halad előre, meg az idő kénytelenek vagyunk korrigálni. Vagy előre odaírni az, hogy mi így gondoljuk, én így gondolom, talán így lesz, talán úgy lesz, mert a jövőt még akkor is, hogyha a Szentírásban le van írva, nem lehet igazán exaktul megmagyarázni. Dániel könyv elég részletesen ír bizonyos neki jövőről. Innen nézve vissza elég könnyen beazonosítjuk, de hát valaki Dániel korában nem nagyon tudott volna mondjuk Nagy Sándorra tippelni előre, tehát hogy Nagy Sándorról egész konkrétumokat mondott, mégse lehetett előre megmondani. És az a baj, hogy hát az egyház is adja magát erre az igényre, hogy hát elég sok skifit költünk mi, és ugye itt van nekünk például az Antikrisztus kérdése, hát egy kezemmel ugye megszámolom, hányszor szerepel ez a szó a Bibliában. Szemben ugye például Isten nevével, ha valaki végigolvasta vala a Bibliát, legalább 20 000-szer találkozik Isten ilyen vagy olyan nevével, amiről ugye alig-alig van szó. Bezzeg az alig 5 szavas Antikrisztusról, meg könyvek garmadája szól, hogy így jön majd el, meg így lesz, meg ott születik, meg ott fog születni, meg amott lesz. Nem tudom, melyik ebből, ami megáll. Egyrészt természetesen gondolkodunk a jövőről, másrészt meg ugye hát elég nagy probléma, hogy olyan jövőképeket vázolunk föl, meg olyan dolgokkal foglalkozunk, amire a Szentírás is azért homályosan ír nekünk, és én ezt kicsit egészségtelenek tartom. De minden esetre hadd hozzam elétek az egyik skifit, amit eléggé szeretünk, és nemrég néztünk meg, az a cím, hogy Holnap határa, ki látta? Edge of Tomorrow, ez az angol címe, nem akarlak benneteket arra indítani, hogy megnézzétek. Szeretnék nektek a holnapról beszélni. Holnap. Jó, beszélek nektek a holnapról, nem a filmről, a Holnap határa című filmről. Ez a film arról szól, hogy egy ember a főszereplő, több százszor kezd neki a holnapnak, és újra előre kezdés, egyre többet föltár abból a holnapból, és egyre jobban megérti, hogy mit kell tennie. Ez most mindegy. Lukács evangélium 13. részéhez, mert természetesen nem mesterkét meséket akarok nektek itt este, szilveszter este prédikálni, hanem a holnapról szeretnénk nektek beszélni. Holnap milyen nap lesz? Kedd. Múlt héten úgy össze voltam zavarodva. Nem tudom, hogy most milyen nap van, hogy van. Ez a karácsony teljesen összezavad. Tényleg megyünk Debrecenbe is. Milyen nap van? Azt sem tudom, milyen nap van, meg mi van. Na, holnap kedd van. Ezt egészen biztosan merem állítani. Na, mi lesz holnap? Ki tudja? Hát igen. Új év. Oké. Okay. Így van, de hát ha mondjuk holnap tartanánk alkalmat, akkor szerda lesz, és másodika. Na szóval, Lukács 13.31-től olvasom Isten igéjét, azt mondja itt az ige, még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, természetes Jézusról van szó, és így szóltak, menj távozz innen, mert Heródes meg akar ölni. Erről ezt mondta nekik, menjetek és mondjátok meg annak a rókának, íme, ma és holnap démonokat űzök ki, és gyógyítok, de harmadik nap bevégzem küldetésemet. Viszont ma és holnap, és a következő napon úton kell lennem, mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Ámen. Ma és holnap. Szóval Jézus azt mondja, ma és holnap démonokat űzök és gyógyítok. Tudjátok, amikor egy zsidó ember ezt mondja, hogy ma és holnap, akkor ezzel ő azt mondja ki, hogy folyamatosan csinálok egy dolgot, ma is azt csinálom, fogom is csinálni, és ebben senki nem akadályozhat meg. Tehát ez egy frázis, ez egy kifejezés. Tehát amikor az ember magabiztos, és azt mondja, hogy figyeljetek ide, ma azt csinálom, hogy démonokat szabadítok, hogy üzök ki, betegeket gyógyítok, ma is ezt csinálom, és nyugodtak lehettek benne, ez a dolgom, holnap is ezt fogom csinálni. Tehát én ebbe a magabiztosságba kinyilatkoztatást teszek, És ebben az értelemben a holnap már nem is csak arról szól, hogy holnap, tehát kedden is Jézus ezt fogja csinálni, ha ez ma hangzott volna el, hanem természetesen azt, hogy én ezt folyamatosan csinálni is fogom. Ha tetszik, ha nem. És aztán Jézus még azt is hozza, ez a folytonosságnak a kifejezése, hogy Isten gondoskodik rólunk, ezt a folytonosságot olvassuk, amikor az aggodalomról tanít Jézus, azt mondja, ne aggódjatok, miért felől? Holnap felől, de nyilván Jézus nem azt mondja, hogy a holnap után felől nyugodtan aggódjatok, csak a holnap, tehát kedremben van, de a szerda már az gáz. Tehát Jézus nyilván nem ezt mondja, hogy a holnap felől, hogy a ked ma, ugye, ha ma prédikálnak, azt mondja, hogy ma, hétfőn azt mondom nektek, ne aggódjatok a holnap felől, tehát a ked felől, ezért kérdeztem ugye az időjárást is, hogy de a szerda az már homályba vész, a csütörtök végkép, nyilván nem ezt tanítja Jézus, ugye? Ti is így értettétek. Ugye, amikor Jézus azt mondja, hogy holnap felől ne aggódj, akkor természetesen ez az üzenete hangzik el holnap is, magyarán, akkor a szerda is le van zsírozva. Mert holnap is azt fogja mondani, hogy a holnap felől ne aggódalmaskodj. Amen. Tehát ebben az értelemben, amikor Jézus azt mondja, hogy ma csinálom ezt, és ha ő mondjuk történetesen éppen az építési vállalkozói korszakában kérdezték volna meg, akkor azt mondaná, hogy holnap is csinálni fogom, és ebben senki nem akadályozhat meg. És aztán érdekes módon aztán még hozzáteszi azt is, hogy ma és holnap, és harmadik napon azt mondja, bevégeztetem, elvégzem a küldetésemet, tehát még hozzáteszi ezt is, hogy harmadik nap. Na, ez már egy olyan frázis. Gyertek nyugodtan, itt is vannak még üres helyek, gyertek bátran, Isten hozott benneteket. Ez már olyan frázis, amikor egy ember akkor mondta ezt, hogy ma és holnap csinálom, az azt jelenti, hogy én csinálom ezt folyamatosan, és harmadik nap befejezem, akkor ott nem arról van szó ténylegesen, hogy mához képest a harmadik nap, tehát szerdán vagy csütörtökön értelmezés kérdése, hanem hogy eldöntöttem, hogy elkezdek valamit, csinálom folyamatosan, amíg be nem végzem. Ámen. Amíg be nem végzem. Tehát ezt mondjuk elég egyszerű példaként, egy házi asszony odaáll a család, és ide figyeljetek. Én ma eldöntöttem, hogy nektek ebédet csinálok, és akárhogy is gondoljátok ezt a dolgot, én ezt be fogom fejezni. Nem tudom, állt már így a feleségetek elétek, mert hogy ez finoman szóval is önös érdek, hogy természetesen ebédi tevékenységében ne akadályozzuk őt meg. Természetesen nem erről van szó, hanem sokkal magasabb dolgokról, hogy ugyanis Jézus szájáról ez nem hangzik kérkedőnek. Mert hogy arra már azért írt a történelem példát, ugye, hogy a mobiltelefonon lelessük a holnapi időjárást, megtervezek a programot, ó, remek, napsütés, minden, megyünk, csináljuk. Ehelyett mi lett? Felhőszakadás. Ugye ilyen már volt? Hát nem elnézték, hanem bizonytalansággal. Az én mobiltelefonom olyan nagy ideje van, hogy hány százalékos eséllyel lesz eső. Legyen már ilyen modern. 68 százalék. Olyan még sose jöttek, hogy 100%. Nem merik beleírni. Lehetetlen. Ugyanis esetleg beperelem őket, hogy elázott a sminkem színészként. Nem vicc. Volt ilyen amerikai színész, aki beperelte az autógyártót, mert a légkondéjáért romlott, miközben ment az előadásra, leolvadt a sminke, és beperelte, és megnyert. Így működik Amerika. De a lényeg az, hogy el tudjuk mondani, hogy milyen idő lesz holnap? Egy arányjal, ugye? Valamilyen módon. Ma azt mondom, most esik az eső, erre nézve egész biztosan tudok jelentést tenni, vagy nem esik. Kinézek, esik, nem esik. De holnapi napra nézve, hogy ma, holnap, pláne, hogy bevégzem, és lesz annyi eső, hogy az aratást be is tudjuk takarítani, erre nézve egy ember elég nagyképűnek kell legyen, ha ezt kinyilatkoztatja. Ugye? Valljuk meg. Ugye? Melyikünk tudja azt mondani, hogy holnap reggel, vagy holnap. Van tervetek holnapra? Ezek után nem mehettek ugye mit mondani. De nem baj, ha van tervetek, nehogy félreértsétek, csak azért azt, az ember érzi, hogy hát azért vannak olyan faktorok, amik nem tőlünk függnek. Ugye? Majd mindjárt erről beszélek, ezért beszélek a holnapról. Az, hogy Jézus ezt meri mondani, hogy ma-holnap csinálom, és ebben nem tudok megakadályozni, sőt, harmadnap ezt be is végzem, vagyis teljessé teszem azt a feladatkört, amire engem Isten megbízott, Jézusnak kettő oka van, ami miatt ő, és hozzáteszem, csak ő mondhat ilyet. Te és én nem mondhatunk ilyet. Az egyik ok, ami miatt ezt názereti Jézus így elmondhatja, hogy Jézus az egyetlen, aki hatalmat kapott arra, hogy letegye az ő életét, és ismét fölvegye azt. Letegye az életét. Tehát ő az egyetlen, akinek Isten odaadta a kezébe azt a kegyelmi ajándékot, hogy Jézus eldöntetett, hogy meghalsz, vagy nem halsz meg. Döntsd el, megszülettél ebbe a világba, de neked egyedüliként te neked ezt eldöntheted, hogy ezt megtegyed, sőt azt is eldöntheted, milyen módon tedd meg. Ez az ő egyedüli kiváltsága. Ő ezt megteheti, hogy ha úgy dönt, hogy őt nem vágják arcon, akkor nem vágták arcon. Amikor meg akarták őt kövezni, és ő úgy dönt, hogy ennek még nincs itt az órája, akkor nem tudták megkövezni. Ezt én nem biztos, hogy meg tudom tenni, mert nem biztos, hogy el tudok futni, nem biztos, hogy el tudok menni a tömeged. De ő meg tudta tenni. Miért? Mert Isten odaadta neki ezt hatalmába. Viszont amikor azt mondta Isten neki, Jézus, eljött az idő, akkor ő leteszi az ő életét, és meghal. Amen. Ő az egyedüli. Ő rajta kívül nincs élő ember, aki ezt még rajta kívül eldöntheti. Se te, se én, senki. Bármilyen nagy ember is. Legyen az ember akkora hatalommal, hogy élet és halál ura, mint Nabukodonozor, Isten oda megy hozzá, és úgy megsúgja neki, hogy te figyelj már, ha akarom, a legutolsó szolgádat is királyát eszem helyetted. Egy pillanat alatt. Úgyhogy kicsit vissza a szája, kicsit a nagyképűséggel, legyél szíves. Én azt teszek királynak, akit akarok. És te holnap legelni fogsz a palotát helyett. A másik, ami miatt Jézus megteheti, hogy ezt mondja, ugyanis ő mindig Isten akaratában járt. Ezt én sem tudom elmondani. Magamról nem tudom, sok dolog van az életemben, amiben talán nem tudom, nem akarom, vagy lehet, hogy direkt nem is jártam az életemben, de az biztos, hogy én nem tudom elmondani magamról, hogy mindig Isten akaratában jártam, és az sem biztos, hogy ti el tudjátok ezt mondani. Itt tőle az, hogy ő ma gyógyít, és holnap is gyógyít, és holnap is szabadít, ez azért mondja ezzel a megabiztossággal, mert tudja, hogy ez Isten akarata. És úgy kell föl, hogy Isten akar engem használni abba, hogy szabadítson, sőt, szól hozzá Isten, hogy menj át a túlsó partra, szól a többieknek, gyertek fiúk, áthajózunk, átmegyünk, megszabadítja, visszajön, kész. Miért? Mert Isten mondja neki. Ámen. Úgyhogy ez, nála ez működik. Tehát a ma, holnap, tehát hogy a mámat is teljesen kézben tudom tartani, erre még nézve talán úgy érezzük, van sikerünk erre nézve, a holnapi nap, a kifejezése, hogy ma, holnap is csinálom, ez már olyan terület, amit mi nagy eséllyel nem tudunk elmondani magunkról. Szóval itt jelent a Biblia gondolkodásban a kedd, illetve hát most mondom, hogy kedd, mert ugye ma hétfő van, a holnap. De holnap azt mondanám, akkor szerda. Mit jelent a Biblia? Pár példát hadd hozzak nektek. A holnapról szeretnék beszélni nektek, tehát az 1 Mózes 30-ban, Mózes első könyvében van egy kedves kis alkú, megalkuszik Lábán, meg Jákob, és az 1 Mózes 30-ban, a 31. verszaktól azt olvassuk. Ekkor ő azt mondta, mit adjak neked már, mint Lábán Jákobnak? Jákob így felelt, nem kell adnod neked, nekem semmit, ha megteszed ezt az egyet. Tovább legeltetem és őrzöm a nyájadat, ugye itt már túl van a két hölgy megvétenén, 14 évet már leszolgált értük, és akkor most akkor beszéljünk arról, hogy mi lesz a jussuk a két lánynak. És akkor ez a történet zajlik itt. De ma végigjárom az egész nyájadat, különítsd el abból minden pettyes és tarka bárányt, minden fekete bárányt a juhok közül, meg a kecskék közül is a tarkát és a pettyest. Ez legyen a bérem. Az mutatja majd meg, hogy igaz ember vagyok-e, hogy az én fordítás azt mondja, majd amikor eljössz, szó szerint, hogy holnap, amikor eljössz, megnézni a béremet. Lopott jószág lesz nálam mindaz, ami nem pettyes vagy tarka a kecskék között, és nem fekete a juhok között. Azt mondja, ámen, oké, legyen így. Belemegy egy alkuba. És mit mond neki? Ámen. Tehát, aki olvas a történetet, később ki fog derülni, hogy ez a mondata, hogy amikor majd eljössz megnézni, szó szerint, amikor holnap eljössz megnézni a nyájamat, és látod, hogy nincsenek ott olyanok, amiknek nem kellene, ez itt még nem tudja Jákob sem, hogy ez egy 6 éves holnap lesz. 6 év. 6 év múlva jön el majd Lábán szétnézni. Tényleg nem festette be őket, levizeli meg minden. Nem jön le róluk a festék, tehát igaziak, olyan színűek, amilyeknek kell lenni. Ez 6 év. És erre is azt mondja Jákob, ha majd holnap eljössz. Holnap. Ami egy 6 éves távlat lesz. De abban az időben lehetett volna 20 év is. Még Jákob se tudja, hogy ez a holnap, ez mikor lesz, hiszen az nem úgy ment, hogy ma ugye megegyeznek, holnapra megszül az összes nyáj, elkülöníti, hanem ennek van egy természetes szaporodási időszaka, gazdagodási időszaka, és 6 év telik el, és még Jákob se tudja megmondani, ezért azt mondja Lábánnak, hogy ha holnap majd eljössz. A holnap, a Biblia gondolkodásban az a jövő, amire már nincs hatásom, mert a mára még van hatásom, hogy ma még esetleg megváltoztathatom, hiszen még a szövetségkötést is azon a napon meg lehetett változtatni a bibliai kultúrában. Meg lehetett gondolni magát, de ha már aludtak rá egyet, az már a jövő, az már az, amire nem lehetett változtatni. Az a jövő, amire az embernek már annyira nincs hatása, annyi minden változhat, hogy a bibliai gondolkodásban ezért azt mondja a bibliai elme, hogy a holnapra nézve már nem változtathatsz. Mert olyan körülmények jöhetnek, amire te sem gondoltál előre. Ezért azt hagyni kell Isten kezébe tenni. Ezért a holnap a Biblia kultúrában és gondolkodásban mindaz a jövő, ami engem követ. Az én mai tudásom után az Isten keze által alakított jövő, amiben már Isten is beleszól. És lehet, hogy úgy szól bele, hogy tetszik nekem, lehet, hogy úgy szól bele, hogy nem tetszik nekem. De ez a mondata a Jákobnak az, hogy gyere el, holnap, ebből ugye 6 év lesz, és ebben benne volt, akkor még, nem persze, hogy Jákob majd megoldja a problémáját, hogy lehet, hogy egyet se fog találni ott lábán, és azt mondja, nézd Jákob, itt vagyok holnap, megjöttem, Isten úgy alakította, hogy nem lett egyetlen báránykát sem, meg jót sem, menj el üres kézzel a két lányommal együtt. Persze nem így történik a dolog, hát Jákob természetéből ez adódik, de a lényeg az, hogy a Biblia gondolkodásban a holnap az életem további része, amiben már az Isten úgy szól bele, ahogy ő akar. Ez a holnap gondolkodása. Tehát amikor azt mondja Jézus is, hogy a holnap felől ne aggodalmaskodj, az azt jelenti, és ott ki is hangsúlyozza Jézus, nézd meg a madarakat, nem fonnak, nem csűrbe nem takarnak, Isten gondoskodik róluk, tehát beleavatkozik az ő életükbe, anélkül, hogy ők ezért tettek volna valamit, hogy megérdemelnék, mégis Isten gondoskodik. És ezért mondja Jézus, hogy ne aggódj a holnap felől, a te holnapod, ami az egész életed további része. Ne aggódjál, az Isten gondoskodik te rólad. Szóval a Biblia gondolkodásban a holnap, az nem csak a keddet jelenti ma. A kedd is már az első napja annak az időszaknak, amiben bele kell kalkuláljam az Isten beavatkozását. Megnézem a mobiltelefon, gyönyörű idő lesz. Menjünk kirándulni. Ott állunk a kiránduláson, mi már kirándultunk úgy a feleségemmel, hogy alig vártuk, hogy valami felé legyen a fejünk fölött, mert rongyáztunk. Mert nem kalkuláltuk bele, vagy nem kellőképpen azt, hogy a jó Isten a holnapomat már ő már ugye alakíthatja, hogy akarja. És mondhatja nekem a mobiltelefon, hogy nem lesz eső, de Isten azt mondja, legyen eső. És lőn. És eláztatott minket az Isten. Miért? Ezt ő tudja, de megteheti, ugye? Hányszor néztem életem folyamán, nekem stressz hegyek teltek ezzel, amikor meg volt hirdetve a húsvéti kirándulás. Reggel feleségem megmondta, hogy kelek föl, mély lélegzet, elhúzom a függönyt. Nem süt a nap. Vagy süt a nap, mindegy. Hogy Isten mit hoz elő? És nézem az időjárást, hogy vajon Isten mit hoz elő? És imádkozunk, de hát nem mindig jön be. Maradjunk úgy, mert a holnap az, amiben bele kell kalkuláljam. Hogy az Isten keze belenyúl. Belenyúl egy emberen keresztül, belenyúl egy helyzeten keresztül, belenyúl úgymond véletlenen keresztül, olyan helyzeteken keresztül, amit az ember nem tervez, elmegy kirándulni az ember, lerobban a kocsival. Nem mondta Isten előre, ugye, tegnap, hogy ne menj el, mert lerobban a kocsi. De elmegyek, mert természetes, remélem, hogy minden ember lesz. De a holnap már az, amihez már nem minden területen tudok hozzászólni. Ez a holnap. Na másik, 5 Mózes 6. A holnap, a jövő. Tehát amikor a jövőről tanítunk, is, szkifiket, rengeteget, antikrisztus így úgy, hát oda már csak a holnapi napba is be kéne nagyon kalkulálni, hogy ahogy az Isten akarja. Na, menjünk 5 Mózes 6-hoz. 5 Mózes 6-20. Ha majd, az én fordításom azt mondja, a jövőben. Persze itt is az van, ha majd holnap. Megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt neked Istened az Úr. Akkor így felelj a fiadnak, a fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de kihozott minket, bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel. Az Úr nagy és veszedelmes jeleket és csodákat vitt véghez, Egyiptomban a fáraón és az egész háza népén szemünk láttára. Énket pedig kihozott onnan, és aztán ugye ezt elmondja ugye a fiainak. Mit mond Mózes Izrael fiainak? Ugye tudjuk azt, hogy egy olyan generációnak beszél már itt a Mózes könyvében, ahol kihaltak a régiek. Ugye? Kihaltak. Egy új generáció van. Sokan fiak nélkül. De nem arról van szó, hogy holnap, ha ez ugye hétfő hangzott volna el, mint ma a prédikációm, akkor azt mondaná Mózes, figyelj ide, akkor holnap a kedden megkérdezi a fiad. Mik ezek a parancsolatok? Mi értelme van ezeknek a törvényi parancsolatoknak? Nyilván nem erről van szó. Pedig az van ott is, az eredetiben azt mondja, majd holnap megkérdezi a fiad. Itt is ugye kimutat a holnap hova? A jövőbe. Ha majd holnap. Majd valamikor megkérdez téged a fiad. A holnap már annak a lehetősége, hogy valami akkor történik, ami már nem az én hatóköröm. Nem a mám. amire még viszonylag ráhatással vagyok. És tudjátok, ez egy nagyon szemléletes dolog, azt mondja, majd holnap megkérdezi a fiad, és ugye ez Jákobból kiindul, ez lehet 6 év múlva ez a holnap, 20 év múlva ez a hónap, vagy holnap, és a többi. Lehet bármennyi idő ez a dolog, sőt, lehet évszázadokkal később, amikor egy sok száz évvel később élő zsidó feláll, és tőle megkérdezi a fia. Apám, és ez is holnap, hogy mik ezek a rendelkezések? És tudod, ebből meg ez látszik, hogy a holnap, az tulajdonképpen ez egy ilyen egy napba csomagolt jövőnk. A holnap. Bele van csomagolva, a holnapban minden benne van. Össze vagyunk csomagolva, össze van, Isten odaadja egy csomagba a jövőmet. A holnapi napom tulajdonképpen az egész jövőm. Van, akinek tényleg az. Van, akit holnap az Úr elragad, és magához visz. És neki a holnap már tényleg az egész jövője. Nekem meg lehet, hogy még sok éven van. Adja meg Isten. De akkor is majd eljön egy nap, amikor a holnapom az egész jövőm lesz. Így is, úgy is, átvont elvét életelemben, vagy konkrét értelemben, a holnap kifejezi az egész jövőnket. A holnap, ami felől nem kell aggodalmaskodnunk. Amen. A holnap, amikor majd jöhet egy kérdés, majd valamikor, lehet, hogy 20 év múlva áll oda ez a fiú, ez a képzeletbeli fiú, és megkérdezi, apám, mi értelme van ezeknek az igéknek? Na akkor el kell mondani majd annak az embernek is, hogy nagy kézzel hozott ki az Úr bennünket Egyiptomból, aki sose volt ott, aki sose tapasztalta ezt meg. Konkrétan, mert ő már egy olyan generáció, aki nem a kijövetel generáció, de neki is el kell tudni mondania, hogy ez az Isten kihozott minket. És ezzel, hogy Isten odaadja nekem a holnapot is, és felkészít engem a holnapra, összeköt engem az ő cselekvésével, ami időtlen. És lehet, hogy nem velem cselekedte meg Isten, vagy lehet, hogy már nagyon régen cselekedte meg Isten, de azzal, hogy egy napba csomagolja bele az én jövőmet, a holnapomat, egy képzeletbe, az én keddem, az én holnapi napom, az egy napra van csak attól, amit ő cselekedett. Vissza tudok nézni. Közel visz mindig Isten magához. És időtlenné, végtelenné teszi az Istennel való kapcsolatomat. Ez egy csoda, hogy egy napra van az egész jövőm, akkor onnan egy napra van az, amit ő tett. Sose vagyok tőle messze. És tudjátok, amikor a holnapomra, vagyis az egész jövőmre tudok így gondolni, és Istenről beszélek valakinek, a fiamnak, vagy valakinek, akkor a múltam, jelen, jövőm egyszer csak összekötődik. Azt mondom, holnap, amikor megkérdez a fiad, akkor ugye nem tudok úgy beszélni erről holnap, ez egy virtuális holnap, de akkor sem tudok egy ilyen jövőmben beszélni, hogy abban ne legyen élet. Mert ha holnap megkérdez valaki, mi volt ma, az így, meg úgy. Tudod, az közel hozza a tegnaphoz. Az összeköt engem. Az belehelyez engem egy folyamatba, amiből sose zökkenhetek ki. Ha így nézek az én jövőmre, és egy zsidó ember, amikor azt mondta, hogy holnap, akkor ő bizony azt értette benne, hogy minden, ami jövő. És belépek ebbe a jövőbe, a holnapi napon, tolom magam előtt ezt a valóságot, de mindig közel maradok ahhoz az Istenhez, aki cselekedett az életemben. Sőt, az az érdekes, nem is az én generációmban cselekedett, de összeköt mégis. Tudom dicsőíteni Istent. Én tőlem Jézus Krisztus már majdnem 2000 éve itt járt a Földön, de merem állítani, hogy tőletek is majdnem 2000 évvel ezelőtt járt a Földön. Egész biztos vagyok benne. Ugye? Nagyjából ebben kvittek vagyunk, ugye? Mégis összeköt engem egy valóság bele. Nekem ez nem 2000 éves történet, hanem bármikor hozzányúlok Jézushoz, engem megráz. Ez egy tegnapi történet, ez egy friss. Mert benne élek az ő jövőjében, amikor ő beszél dolgokról, amikor ő eljött ebbe a világba. Akkor nem egy elmúlt világot olvasok, mint az egri csillagokat, ahol Gárdonyi is úgy kezd, hogy tedd félre, kedves olvasóm, az idesi kalendáriumodat, ugye ez 1880 évesek ébe írta, és vedd elő az 1541-et. Amikor én leülök a Biblia elé, akkor nem veszem elő a 40, vagy nem tudom, mikor írták. Időszámításunk szerint 40. kalendáriumot, hanem előveszem a valóságot. Vele ma találkozok, meg tegnap. Tőlem egy karnyújtásnya van. Az van megírva Istenről, hogy kitapinkathatjuk őt. Ugye a tegnapi nap még az, amire vissza tudok nyúlni. És ezért a holnapi napom is az, amiben ott vagyok én. A holnapi napom az egész jövőm. Ebben Isten összeköt engem. Dicsőség Istennek. Ez Isten úgy összeköt a múltam, a jelem és a jövőm, hogy ebből ki se tudok lépni. Folyamatosan benne élek valamiben. Ezért mondja a zsidó levélben Pál apostol, megízlelvén az eljövendő világnak az erőit. Ebből nem is lehet kilépni. A kereszténység nem tud, nem lehet ebből kilépni. Nem vallásról beszélek. Aztán a harmadik dolgot, a holnap ez már kicsit praktikusabb lesz, nem ilyen filozófikus, pár, ez is valóságos. Kettő királyok 6.25-ben hányan tanultatok közgazdaságtant? Nem sokan. Nem baj, mindenki érteni fogja a történetet. Hogy hívják azt, amikor a pénz javul és nem romlik? Defláció, nem? Szilveszter, akkor ilyet hallgat. Jaj, Istenem. Ja, igen, csak az infláció. Kettő királyok 6.25. Egyik nap, másik nap, ugye? Itt vagyunk. Ma és holnap. Mi minden változhat? Holnap ugye olcsóbb lesz a tej, ha le lehetne kapni. Mert ugye zárva lesznek a boltok, ugye? 18-ról mennyi? 5 le? Megy az áfája? Majd a kereskedők megtalálják, kitalálják azt. Úgyhogy. Mi az? Hát ezt mondom. Mit? Ez is igaz, hogy mindegy, hogy zárva volt, attól még olcsóbb. Csak nem tudod megvenni. Igaza van Ignácnak. Igazat kell adjak Ignácnak, olcsóbb lesz a tej, attól függetlenül, hogy nem lehet kapni. Na, kettő királyok 6.25-ben. Nagy éhínség támadt Szamáriában, mert addig ostromolták, még egy szamárfej, itt ugye egy döglött állatról van szó, szóval nem ilyen, hogy szépen citromkarikával, hanem egy ilyen bomlásban lévő szamárfej, 80 ezüstbe került. 80, egy ezüst, egy napi bér. 80 napi bér, az ugye durván több mint 3 hónap munka, ba kerül egy oszladozó szamárfej. Elég drága, nem? Egy maréknyi galamtrágy a guanó, szó szerint másfél liternyi, tehát azt ugye el tudjátok képzelni, hogy egy kiló cukor az nagyjából egy liter, és akkor annak még a fele, na ennyi trágya, az 5 ezüstbe kell, egy heti bér. Jobb nem tudni. Másodtul is a Szentírás elmondja, mit csináltak vele. Ezt most nem mondanám. Egy nap. Helyezzük ezt a történetbe. Most Bill Grist hagyjuk a történetbe. Én tegnap, vagy valamikor írtam, ugye, hogy alkoholt is lehet hozni, és mértékkel fogyasztani, de úgy érzem, hogy nem, még nem. Akkor mi lesz, ha majd isztok? Na, egy nap. Csst! Egy nap. Ma ennyi. Tehát ma 80 ezüstbe kerül egy szamáráj fej. Meg másfél kiló vagy liter guanó 5 napi bér. Erre jön az Úr prófétája, kettő kerek 7-1. Ekkor így szólt Elizeus. Halljátok meg az Úr igéjét. Jön Isten, és mond egy dolgot. Ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt, az ugye 12 liter, egy ezüst sekelbe, két szeá árpa, az ugye durván 24 liter, árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujánál. Tehát egy nap múlva odáll a proféta, és azt mondja, ma 80 ezüstél veszitek a szamár fejet, figyeljtek ide, holnap egy ezüstbe fog kerülni, nagyjából mondjuk akkor azt is vegyük egy kivonak egy zacskót, az van is így, hogy hívják ezt egybe, amikor egybe csomagolják? Göngyölök. Egy göngyöleg liszt, finom liszt, egy napi bér lesz. Az se túl olcsó, de azért elviselhető, hogy 80 ezüstért kell néha. És mondja egy ember, hogy azt mondja, erre így válaszolt Isten emberének az a tiszt, aki a király kezére szokott támaszkodni, kinek a kezére a király szokott támaszkodni, még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De úgy felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Megteheti Isten, hogy ma 80 ezüstsékelbe kerül egy bomladozó szamár fej, holnap meg egy göngyölegnyi finom liszt, azt mondja, egy sékelbe fog kerülni. Egy nap. Mit telik el? Csak egy nap. Mi az Isten kezében egy nap? Mi ugye ahhoz, hogy mondjuk egy összeomlott háborús gazdaságot, ahol mert ugye a fekete piacról van itt szó, hogy fekete piacon 80 ezüstér mérik ugye az élelmiszert. Ez a fekete piac működése. Vagy aranyáron mérik az élelmiszert. Így működtek a háborúban, meg most is működik minden. Hát nézzétek meg a tévét. Erre azt mondja Isten, hogy mire ti emberek rendbe teszitek a háborús gazdaságot, visszaszorítjátok a fekete piacot, normalizáljátok a termelést és a fogyasztást, és eljut egy normális szintre a liszt ára, nektek kell ehhez 5 év. Isten meg azt mondja, figyelj, holnap, ha én úgy gondolom, holnap egy napi bérbe kerül 2 göngyöleg árpa. Az ember azt mondja, ez lehetetlen. De az Istennek mennyi telt el? 1 nap. Az Isten jövője ennyire közel van. Így működik. Isten azt mondja, figyelj, ma ez van, de holnap megteheti. Megteheti Isten? Megteheti. Ámen. Mi az Isten kezében a holnap? Bármi. Ha nekem kell építeni, akkor én belekezdek, és fölépítünk egy rombadölt gazdaságot, és az 5 év. De Istennek nem számít. És úgy lesz a történet, olvassátok el, tényleg úgy lesz. Jövő, következő nap, megindult a piac, és olyan töménytelen mennyiségben volt az élelmiszer, hogy lenyomták az árat. Ugye mennyiség, minél nagyobb egy árucikk mennyisége, annál olcsóban lehet eladni. Mert sokan belőle. Gazdasági törvények működnek. Megteheti Isten? Nézd meg, ilyen az Istennek a jövő. Ámen. A holnap. Isten azt mondja, figyeljetek ide. Itt ültök alkalmam, ma hétfő van, minden. Holnap azt mondja, Isten, nem így lesz. A legjobbat mondom, holnap eljön Jézus. Megteheti Isten? Még nem tette meg, de egyszer majd megteszi. Megteheti? Az ember számolgat, osztogat, döntéseket hoz, mert ez az én mám. A mámba ezt kell tegyem. Persze mindjárt beszélek a kalkuláció, hogy be kell kalkulálnom a jövőt. Egyszer is Isten azt mondja, figyelj, a holnap az én kezemben van, azt nem látod? Én más tervezek, jobbat tervezek. És elindít valami olyan dolgot, amit az ember nem lát. És sokszor valami nagyon mélyről indítja ezt Isten el. Tervezgetek a holnapra nézve. Egyszer csak valami negatív dolog történik. Bosszankodik az ember. De amikor kezdem a holnapot fölgöngyölíteni, kezdem látni, milyen jó, hogy Isten beleavatkozott ebbe a sztoriba. Te jó az én Istenem! És elvisz az ő céljaiba. Tudod, nekünk hívőknek ez a rendkívüli, hogy a jövő nem egy olyan értelemben bizonytalan dolog, hogy mert persze bizonytalan, de abban az értelemben nem bizonytalan, hogy mivel van egy jó Istenünk, azt tudjuk, hogy ha valami váratlan vagy valami fájdalmas dolog is ér minket, akkor is tudjuk, hogy az Isten elkezdi majd azt fölgöngyölíteni, és elkezdjük megérteni. És abból egy jó dolog fog kisülni, és meg fog ő dicsülni, engem pedig Isten föl fog emelni. És a legsötétebb dologról is azt mondja a király, hogy íme áldásul lett nekem a nagy keserűség. Mert Jobb története erről szól. Egyik nap az van róla megírva, istenfélő, bűngyűlölő, és kezelkelet, leggazdagabb embere, mindene van, egy napra rá. Feleségem mondja, átkozz meg az Istent. Egy nap alatt elveszít mindent. Egy nap alatt. Egy nap múlva Jobbnak semmi nincs. A leggazdagabb emberből a legnyomorultabbá válik. És túléli ezt a drasztikusságot. És tudjátok, Isten ebből is egy csodát hozott ki. A holnap, mint jövő, amely már nincs is olyan messze, az Isten kezében van. Ámen. Annyira így van, hogy a zsidó gondolkodásban a holnap az már meg, már ma van. Ma már kedv van. Ha tetszik, ha nem. Lement a nap, kedv. Tehát már kedv van. Már lassan 2 nap múlva menjünk suliba. Ezért mondja a Biblia, hogy amikor mondja a gazdag is, ó, sok pénzem van, sok gazdagságom, egyél így áll lelkem, nagyobb csűröket építek. Minden oké, mondja Isten neki, figyelj, holnap elkérik a lelkedet. Nem ezt mondja persze, azt mondja éjjel, de az már a holnap. A holnap már nincs kezedben. Holnap Isten úgy dönt, hogy vidd, elvisz, akkor hol lesznek? És azt mondja, Jézus, így jár mindenki, aki fizikailag gazdag, de nem Istenben. Ezért Istenben kell gazdagnak lenni. Mert aki Istenben gazdag, azért a jövő is. Bármi a jövő. Azért a jövő is. Ezért hadd adjam nektek oda. Itt nem tudok nektek pénzt adni, nem tudok ilyet csinálni, meg nem tudom azt ígérni, ilyen gazdag lesz, olyan gazdag. De azt tudom mondani, hogy ha Istenben gazdag vagy, akkor tér a jövő. Mert tényleg lehet egyszer Isten azt mondja, elkéri téged, meg engem. Éjjel, és elvisz magával, mert volt már rá példa, hogy hívők is meghaltak, történelem folyamán, de akkor ő Istenben gazdag. Ámen. Na, itt vagyunk. Két probléma van a hívőknek a holnappal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy nem nézik az időjárás jelentést. A másik az, hogy nézik és nagyon nézik. És ez is baj. Mind a kettő baj. Nézed, az is nagyon baj, meg az is a figyelmen kivagyott. Persze ezt is képletesen mondom. Az egyik dolog, ami nagyon baj a hívők életében, amikor tudjuk azt, hogy az én mobiltelefonom nagyon jól számolja a holnapi napot, és minden úgy lesz, és elbizakodunk. A másik probléma, amikor meg nem törődünk vele, hogy mi lesz, és nem érdekel minket. Ez a két probléma. Például beszélek 27.1-ben azt olvassuk, a holnapi napra, a jövő évre nézve, például beszélek 27.1, azt mondja, ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap. Szó szerint azt mondja, ne hetvenkedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit szül az a nap. Így van az eltében. Mit szül az a nap? Nem tudod. Esőt szül, havat, vagy semmit? Mit? Vagy szabácsikót, igen. Azt mondja, ne dicsekedjél. Na nézzük. Az egyik, amit elrontunk mi hívők, az egyik az, hogy képetesen szólva, hogy nagyon megbízunk a mi mobiltelefonunk, a mi tanításaink, a mi emberi, hogy mondjam, hú, mi nagyon jól tudunk mindent, és az ember nagyon jól tud mindent, és akkor itt hát Isten szokott beavatkozást gyakorolni. Jakab 4.13, ugye ismertek az 4.12, Jakab 4.12, egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. Amen. De ki vagy te, hogy ítélkezzel a fele barátod felett? Tehát ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint egy lehellet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk. Ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azon most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Ámen. Ámen. Mi a jövő? Hogy élem a jövőmet? Meg most is hogy élem? Kihívás. Nos, azt mondják, gyertek csak ide. Mondjuk, gyere csak ide. Vezess magad ide. Ez ugye egy kihívás. Azt mondja, naszati, akik mondjátok, így meg úgy. Én nem én mondom, Jakab mondja. Azt, ugye ebben az is van, gyere csak ide, ha mered. Ha mersz, gyere. Na gyere csak ide, beszélgessünk. Azt mondja, tele vagy tervekkel, ami ugye nem baj. Egyáltalán nem baj, az ember tervez. Egyáltalán az ember jövőre tervezi a programjait, a dolgait. Ez nem baj, én nem erről beszélek. Hanem arra, amikor kiadja az ember Istent. Mert mondja Jakab azt mondja, ti akik ezt mondjátok, elmegyünk, nyerekedünk, cselekszünk, csináljuk a dolgokat. Azt mondja, helyette ezt kéne mondanatok, ha az Úr akar és élünk. Persze nem frázisokat ad a hívők szájába Jakab, mert az ördög, Isten, ördög nem ijed meg a frázisainktól, Isten meg abszolút nem hagyja meg, hogy beszélünk. Ez egy gondolkodásmód. Tehát nem kell minden izé után oda tenni, hogy elmenjünk jövőre nyaralni, ha az Úr is akarja, nehogy elhibázzam ezt a dolgot, mert itt nem erről van szó, hogy hozzá kell mindig fűzzem, ha az Úr akarja és élek. Nem rossz egyébként hozzáfűzni néha, mert nagyon biblikus dolog, hogy mond az ember valamit, hogy jövőre ezt meg azt szeretném tenni, de azért az Istenfél ember időnként oda teszi, hogy ha Isten úgy akar és élünk. De nem arról van szó, hogy elhibázod a dolgot, hogyha nem teszed hozzá, mert ez egy gondolkodásmód, ez nem egy frázis. Nem egy mondat szerkezet, amit copy-paste-tel állna, ott van a vágó lapon, és az összes mondat után Ctrl-V-vel odaillesztem a mondataim után. Ha az Úr is akarja, és élek. Amen. Ha az Úr is akarja, és élek. Amen. És akkor az ember minden mondat után oda tesz, hogy közt egy szerződést, megveszed a szomszéd bicikliét, aláírjátok a szerződést, kifizetem holnap után, ha az Úr is úgy akarja, és élek. És akkor az ember azt mondja, hogy inkább széttépem gyorsan ezt a szerződést, mert kivel kötöttem én szerződést. Nem, ott természetesen aláírod, jogilag kötelező, hogy kifizess arra az időre, amit vállaltál. Hanem ez egy gondolkodásmód. Amit itt Jakab igazából nyilván nem konkrét embereket hív magához, hanem a gondolkodásmódot. Ugyanis jól ment a dolog. Jakab ott van Jeruzsálemben. Béke van. Hú, nem sokáig lesz, majd 70-ben legyalulják Jeruzsálemet. De abban az időben még több tízezre lelkesedtek az evangéliumért, zsidók között, kilébékültek a papokkal, össze lehetett a teológiát egyeztetni, nem üldözték a zsidó hívőket, ott legalábbis nem. jönt a gazdaság, jól ment minden, az emberek, egyél, igyál, bővölködjél. Elmegyünk, kereskedünk, minden, és Jakab azért van annyira józan, hogy azt mondja, ember, te kihagyod a holnapodból Istent. Mi van, ha elbuksz, elesel, eltöröd a lábadat, azt az évet ki kell hagyjad, addig az év alatt elmegy a gazdaság, és a többi. Mi van akkor, ha ez lesz? Mi van akkor, ha Isten azt mondja, ne menj abba a városba? Mi van akkor, hogyha abba a városba nem fogod összehozni ezt a dolgot? Hogy az elbizakodottságot gyalulja le. Hogy ne legyél egy olyan gondolkodásban, hogy 72 már azzal a sikerrel, amiben Isten téged belehelyezett, és azt gondolod, hogy ettől kezdve ez egy ilyen egyenes út, mert a 72-es alól Isten a hullámot ki szokta hozni. És akkor úgy van, mint a rajzfilm, meg az ember, hogy egy ideig kapar az ember a levegőből, aztán leesik. És tudjátok, a magabiztosság és az elbizakodottságok között az Isten ismerése a különbség, hogy ismerem Istent, és tervezem a jövőmet, és természetesen szerződéseket írok alá, természetesen lefoglalom a szállást előre, mert nem lehet az, hogy ha az Úr akarja, akkor az majd előtt a nap kiderül, és akkor majd akkor Isten úgy is akarta, és lesz majd szállásom. Nem így működik ez a világ. Természetesen le kell foglalni előre egy szállást. Természetesen kell hirtelen döntéseket hozni, ha lehet, ne hozzatok. De vannak ilyen esetek, vannak dolgok, amikbe ez van. Nem azt mondom, hogy ezt ne tegyétek, hanem azt, hogy az ember közben a szívében hordja ezt az isteni alázatot, hogyha nem úgy történik, akkor ne ess kétségbe, mert az Isten Úr abban is, az új helyzetben. És amiben téged Isten vezet, akkor mondd azt, hát Isten így adta most ezt a dolgot, hogy az Úr ezt így elrendelte, így akarta, most ebben az irányban nem akarok elmenni, de az elbizakodottság és a magabiztosság között ez a különbség, hogy ismerem Istent, ugyanis egy hívőnek magabiztosnak kell lennie. Nem lehet nem magabiztos egy hívő, nem bizonytalanra futok, és ezzel a hittel kell menni. De nem szabad fikciókat kergettünk, hogy ezt én vázolom fel magam előtt. És a kettő között ez a különbség, amit Jakab mond, hogy ti ezt mondjátok, holott ezt kéne mondani. Tehát így beszéltek, holott így kéne gondolkodnotok. És ezt kell megtanulnunk, hogy jön a 2019-es év. Tegyétek bele Istent. Ámen. Vagy 2019-es évben. Egy jó Istent, de az nem jelenti azt, hogy minden a kedvünk szerint fog történni. Nem jelenti azt, hogy minden olyan szuper lesz, nem? Itt is évben is történtek dolgok, amit másképp kellett volna talán. De ez nem jelenti azt, hogy ő nem méltó a dicsőítésre. És nem jelenti azt, hogy akkor Isten kudarcot szenvedett. Nem jelenti azt, hogy akár én kudarcot szenvedtem. Mert az van megírva, hogy a hit emberei nem a meghátrálás emberei. Az van megírva, hogy Isten előrenézést adott nekem. És hogyha el is rontottam dolgokat, az Isten engem helyre tud állítani. Sőt, ezen keresztül még ő meg is dicsül az életemben. És ezért kalkuláljátok bele, hogy ha az Úr akarja. Mondja Pál is, hát én eldöntöttem magamba, elmegyek hozzátok. De nem volt akarat. Még nem tudtam ezt kivitelezni. Isten valahogy ezt, én eldöntöttem, ő meg úgy döntött, hogy nem megyek ki. Szóval mi oknál fogva, ezért megírta ezt a dörgedelmes levelet, a korintusi levelet. Amen. Na, tehát a lényeg az, hogy a dicsekvés ott jön be az ember életébe, amikor úgy Isten megolajozza a dolgokat, és megy előre, és itt jön a dicsekvés, és hány, de hány ember jut ebbe az állapotba, hogy ha mindene megvan, akkor elveszíti Istent. Mózesnél Isten figyelmeztetőleg szól nekünk a majdani jövőnkről, vagy nekik a jövőjükről. 5 Mózes 8, 12-től, azt mondja itt, 11-től. De vigyázz, ne feledkezz el Istenedről, az Úrról, oly módon, hogy nem tartod meg a parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit. Tehát 5 Mózes 8, 11. Amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz, mondja ezt még a pusztában, ugye, ahol manna van, meg azért ez még nincs meg, és azokban laksz, amikor elszaporodnak majd marháid és juhaid, ha lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővebben leszel mindenben, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrral, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaságházáról. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak. Tehát nem bárány, meg ezüst, meg arany. Vizet fakasztott a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és az én hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntarts a szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak. Így van ez ma is. Amen. Ugye mennyire könnyen felejt az ember? Ó, hogy elfelejti az ember, amikor már minden bőségben vagy, mennyit szenvedtem érte? Hogy mennyit kellett azért küzdeni? Mennyire imára serkentő volt abban a helyzetben lenni? Amikor meg már megy, érdekes, itt is ugye azt mondja, gondolj arra, tehát gondolkodás volt. Mert ugye ebben a helyzetben, amikor marháid vannak, aranyad van, ezüstöd van, most nem csak a gazdagságról van szó, hanem arról, amikor már az ember túl van a küzdelmeken. És akkor megszűnik az Isten iránti igénye, és nincs szüksége rá. És itt jön be ez a helyzet, amikor az ember ezt erre a gondolatra jut, hogy ennek Isten nélkül is a dolgaim, persze ezt nem mondja, de mégis kihagyja a számításból, és nincs szüksége Istenre. Aztán van a másik véglet, arról nem beszélek, amikor azt mondja magában, hogy nincs szükségem erre az Istenre. De azt most félretenném. Ez az egyik dolog. Tehát amikor az ember a holnapi napjában megéli az Isten gazdagságát, áldását, küzdelmeken túl van, és elfelejti Istent. Megszűnik a motiváció. Meg kell tartani. És ezért mondja Jakab is, hogy gyertek csak ide. Kicsit metszük vissza ezt a dolgot. Ugye mennyit küzdöttünk a házunkért, a épületünkért? Mennyi szenvedés volt? Ott Tesco helyett kint voltunk. Ugye? Mennyi múlt? A múlt. Itt vagyunk a jelenben. Mennyire hiányzik a légkondi? Hiányzik. Szenvedünk. Nincs légkondi nyáron, meg meleg van. Persze, hogy építkezünk. Magától értetődő dolog, hogy egy 20 millió forintos projektben benne vagyunk. Nem az. Nem az. Ámen, nem az. Nem az. Én emlékszem arra az időre, amikor úgy kellett összeporszívózni a terembérletre a pénzt. Zoli elküldött, hogy menjek, kérjek kölcsön. Életem legmegalázóbb része, amikor be kellett menni emberekhez és kölcsön kérni. Elküldött. És jártam házról házra, hogy pénzt kérjek a gyülekezet szükségeire. Így volt. Égett a pofámról a bőr, de megtettem. És most 20 millió forintos projektünk van, azután, hogy ez is, nem tudom, 20 millióba került. Honnan? Dicsőség Istennek. Ámen. Ha majd benne vagyunk, ne feledkezzünk meg, hogy honnan jöttünk. Ne felejtsük el. Nem, ez nem természetes dolog. Nem természetes dolog, hogy még mindig több millió forint ott van a kasszában, és már minden meg van véve, és csináljuk a dolgokat. Majd jövő héten ezeket elmondom részleteiben. Hogy tartunk. Persze nem csak erről van szó, hanem azokról a küzdelmekről, amit az ember elmegy. Már úgy kell felidézzem magamban, milyen volt gyerektelenül. Nem is tudom, milyen volt ez az érzés. Hála Istennek. Nagyon rossz volt. Hát most már csendes volt, igen. Most már nem az. Most már hangos. És atyám fiai, Isten akarja azt, hogy a jövőm, ugye holnap a fiad megkérdezi. Holnap a fiad megkérdezi. Ha holnap, ami lehet 20 év múlva is. Akkor is ez egy virtuális hónap, onnan csak egy nap az a dolog. Hú, tényleg, milyen jó volt, milyen jó, hogy Isten onnan kihozott. Az tegnap történt. És a hála köti össze ezt a dolgot, a hálaadás. Hogy a holnaptól csak egy napnyira van az, amit Isten cselekedett tegnap. Ámen. És nagyon jó dolog ezt, atyám fiai, megélni ezeket a dolgokat, hogy Isten cselekszik az életünkben. Aztán van a másik oldal, tehát két hibát mondtam. Az egyik az, hogy nem kalkulál az ember Isten. A másik dolog pedig az, tehát az, hogy, vagy bocsánat, az, hogy állandóan nézem a mobilt, és nagyon bízok a hústestben. A másik, amikor nem nézem egyáltalán, az is baj. Az 1 Korintus 15-ben azt olvassuk Pál szavaitól, hogy 1 Korintus 15, ismerjétek az igét itt is, az a 31. verszak. Naponként a halállal nézünk szembe. Ezt ő mondja, ugye nem, én nem tudom ezt mondani. Olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem Krisztus Jézusban, a mi úrunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha halottak nem támadnak fel, akkor jön a salamoni út. Együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk. Ámen. Mire jut Salamon is? Milyen döntésre? Nincs jobb az embernek, mint hogy eszik, iszik. Többit nem mondja, ugye, hogy mit csinált még. És azt mondja, élem az életemet, aztán majd meghalok. Eszek, iszok. Erre jut. Miért? Mert a materialista ember, a gyakorlati materializmus, azt, hogy az ember gyakorlatilag materialistává válik. Azt mondja, hogy ha kihagyom a jövőmet, a holnapomat, nem gondolkodok holtak föltámadásában, mert nem gondolok Jézus föltámadására sem. Akkor az ember oda jut, hogy elkezd a mának élni. Föléli az életét. Nem számít, a mai napom nem számít, mert úgyse ez következmény, ide jutok. Csináltok bármit, mert nincs következménye. És ez is egy totál helytelen dolog, hogy az ember ide jut, és hogy az ember ide jut, és ezért azt tudom mondani nektek, hogy amit ma teszünk, az számít holnap. Tehát igenis nagyon fontos ilyen szempontból előre gondolkodni, hogy hívő emberek vagyunk. Nekünk fel van fűzve az életünk. Sok szempontból. Ilyen gyönyörű felfűzés például az egyik, amit olvasok. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedettek, és ellenséges gondolkodások voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, egykor, ez a tegnap. Most viszont megbékeltetett emberi testében a halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. A hívő élet, mint a szállító kötél fel van fűzve. Fix pontjai vannak. Az egyik, és minden fix pont tőlem független, ez a jó, nem tőlem függ. Az egyik az, hogy Krisztus meghalt, a másik az, hogy Krisztus visszajön. Ez van megírva, hogy az ő halálát hirdessük, amíg ő eljön. Úgy van. Ez két fix pont, semmi közöm hozzá. Ez a jó. A köztes út viszont olyan, mint itt. Mindegyik két fix pont. Hogy milyen formát vesz föl, ahhoz már úgy a jelenemben hozzászóltok, és elronthatom, megjavíthatom is. Valamilyen szinten, de az a jó, hogy a két fix ponthoz semmi közöd. Egyik az, hogy Krisztus meghalt, a másik az, hogy ő visszajön. De éppen ezért ez az életpálya az, ami mindannyian közlekedünk. Mindannyian közlekedünk ezen a pályán. És nem mondhatom azt, amit mond ez a Pál, idéz embereket, együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Ennyi a jövőnk. Nem igaz, nem ez a jövőm. Nekem van jövőm. Sőt, sokkal több van előttem, mint utánam. Sokkal-sokkal több. Amen. És ezért, amikor az ember elveszíti a reménységét, és csak hinni akar, az nem megy. A hit önmagában nem működik. Nincs. Nincs hit reménység nélkül. Lehetetlen. Nincs az, hogy én ma nagyon hiszek, és meg tudok gyógyítani, meg gyógyulni, meg szabadulni, meg nagyon hiszek, közben reménytelenül élem az életemet. Lehetetlen hit és reménység, hit és a reménység nélkül nem működő képes. Az a hit, amely nem tud jövőbe nézni, jót várni, Krisztust visszavárni elsősorban, az a hit a mában is meghalt, halálra van ítélve. És az elkezd enni, inni, és a mának élni. Az az igazság. Fordítva is igaz, természetesen, hogy ha csak reményem van, akkor ott meg kell jelenjen a hit is. Olyan nincs, hogy az ember csak reménykedik, de nem tud hinni. Ilyen nem létezik. Ugyanis ez a három megmarad. Hit, remény és a szeretet. És természetesen mindez be van csomagolva a szeretetbe. Ez a három lehetetlen, hogy egyedül megálljon. Isten odaadta nekünk, nem csak hiszek, hanem reménykedek is. Remélek is, előre tekintek. Jót várok, várom Krisztust vissza. Várom a másik pontot. Nem tudom a holnapról, mit hoz. Isten kezében van. De azt tudom, hogy Krisztus visszajön. Ez biztos. Ez biztos. A holnapi napomra nézve azt kell mondjam, ha az Úr akarja, elmegyek, nyerek. Ha az Úr úgy akarja, akkor nem nyerek. És vesztek. És akkor Isten majd ebből hozza ki az ő dicsőségét. Ezt el kell döntsen. De azt tudom, hogy ő visszajön. Ott is nézheted. Ott is, így van. Amen. Tehát mit mond a Kolossa levél is? Azt mondja, egykor ellenséges, most megbékéltetett, hogy majd mint szenteket állítson ő elé. Egykor, most, majd egykor. Amen. Na ez az a élet, amiről Pál és Péter azt mondja, hogy a hiába való életből Isten kihozott. Mert a szüleinktől nem ezt örököltük. Egykor, most, a jövőt meg jobb nem is firtatni. Mert olyan, amilyen. Isten ebből kihozott téged és engem. Amen. És akkor befejezem egy igével, aztán átadom itt a szót. 1 Korintus 15-ben ugye Pál azt mondja, hogy együnk, ígyunk, és holnap úgyis meg, hogy már mi nem ő mondja, hogy ezt csináljuk, hanem azt mondja, hogy egyesek, akik figyelmen kívül hagyják Jézus föltámadásának a tényét és visszajövetelének a tényét, azok ide fognak jutni törvényszerűen, mert elvesztik a reménységet. És elkezdik újra a világban megkeresni. Az az ember, aki nem lát a holnapját, nem látja a jövőjét, az a mának kezd élni. Mert az ember keresi azt, amiben örömét leli. Ez törvényszerű. törvényszó, hogy keressem azt, hogy miben lennem örömöt. Salamon is elvesztette a fonalat, összeszedte az összes szép nőt a közel-keletről, fölépített egy nagy templomot, és elkezdett örülni olyan dolgoknak, amik mulandóak. Mert valamiben meg kellett találja az örömét. Aztán végén csak rájött, hogy ez is semmi. Ámen. Na és akkor itt van a 1 Korintus 15 végén, pont az ellentétét mondja Pál, azoknak, akik elveszítik a fonalat, és a jövőjükre nézve, azt mondják, nincs remény, nincs jövő. Azt mondja Pál, 1 Korintus 15. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ámen. Hadd olvasom fel ezt egy jobb fordításból. Úgyhogy szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenek, elmozdíthatatlanok, és magatokat felül múlók. Legtöbbször csak alul múlják a hívők magukat. Komolyan mondom. Nagyon kevés kell már ahhoz, hogy egy alul múlja magát egy ember. Magukat felülmúló. Újra és újra, megdöntöm a saját rekordomat. Utána mondja, hogy az Úr munkájában. Mindig tudva, hogy a fáradozásatok nem hiába való az Úrban. Aki odajött, hogy hiába való, az elkezd enni, inni és a napnak élni. De nem hiába való. A hiába való azt jelenti, hogy semmit érő. Nincs értéke a jövőben. De inflálódni fog. Ma az Úr munkája egy ezüstöt ér, holnap 80 ezüstbe fog kerülni ugyanaz. Inflálódik, de Isten munkája nem inflálódik, hanem deflálódik. És egy értékes dolog, amire Jézus azt mondja, hogy figyelj ide, ezt a kincset, ezt nem veszítheted el. Ez ott van a mennyben. Ámen. Szolgáljátok az Istent. Nem akarok szép beszédet, semmi ilyesmit mondani. Ha nincs jövőd, nem látod a jövődet, holnapod nincs, akkor már jelenedet is elvesztetted. Ez az igazság. Ha nincs jövő, akkor már ma nincs. A holnap nem tudom azt mondani, amikor a fiam megkérdezi, hogy micsoda parancsok ezek. Én hazaviszek mindenkit. Hazaviszek mindenkit. Téged nem. Őket. Rájuk gondoltam. Neked van kocsid. Sőt, te viszed őket haza. Amen. Tehát, akinek ez nincs meg, az már a jelenét is elvesztette. Ezért legyen meg a jövőtök. Amen. Helyezd bele Istenbe a jövődet. És ne legyetek elbizakodottak, de ne is legyetek materialisták. Mondjátok Istennek, legyen úgy, ahogy akarod. De tervezzétek. Persze, tervezzétek jövőre. Tervezünk mi is dolgokat, tervezünk befejezni, tervezünk dolgokat, mi is építkezünk, tervezünk azt is befejezni, tervezünk költözni. Mit tervezünk még? Enni, inni ma este. Álljátok fel, imádkozzunk. Egészségedre.